Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 130. Zsoltár első verszakának eléneklésével kezdjük el Isten tiszteletünket. A 130. Zsoltár első verszakát énekeljük. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen, e síralmas mélységből hallgass meg, Úristen, nyisd meg leidet, mi dönt téged hívlak, te kisd meg én ügyemet, mert régen foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a 300. dicséretünket mind a 4 verszakával. A 300. dicséretünket énekeljük tehát végig. Az első verszak így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren. Rejts el, itt ne hagyd, míg eláll a fergeteg, biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet. Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres. Ő maradj itt, Mesterem, őrizz a gyerőt, teres. Véled állom a vihar, hit serőtek vagy te szent. Szárnyad árnyával takar, fejemet a vitten. Csak te kellett, én Uram, benned mindent meglelek. támogasd ki, elzuhan, is meg kiva, s veteg, szent szabadra hallgatok, téved és az én bajom, én hamisság bűs bűn vagyok, de igazság sírgalom. Kegyelem vagy égi jó, mely minden bűnt eltörül. Hagyd, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. Élet vagy lüktetés, vízmerítni drága hely, ó, búzok fel bennem is, örök létbe vételmely. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz és élő Isten. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét Péter apostol első leveléből, az első fejezetéből, a 13-tól a 25. versszakig. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tulajdonságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránt ti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, hirdetését, szívünk befogadását, megtartását és megcselekedését. Foglaljuk el a helyünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy kegyelmedből időről időre összegyűlhetünk, segítségül hívhatjuk a te nevedet, és hallhatjuk a te szavadat, beszédedet. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy nem a mi bűneink szerint bánsz velünk. Ha így tennél, már rég nem lehetnénk itt. Nem örülhetnénk a te igédnek, nem örülhetnénk egymásnak, nem lehetnénk közösségben veled és egymással. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy szereteteddel és irgalmaddal akarsz megkoronázni bennünket. Egyúttal bocsánatodért is esedezünk. Bocsásd meg nekünk, atyánk, bizalmatlanságainkat, amikor helyetted másokba vetjük bizalmunkat, vagy éppen saját magunkba. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor reát hivatkozunk, de az életünk valami egész másról szól. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor az igét hirdetjük a hétköznapokba, de nem is tudjuk, hogy miről szól, félreértelmezzük azt, és mi magunk nem is éljük meg. Köszönjük mégis, atyánk, hogy te megtaláltad annak a módját, hogy visszatérhessünk te hozzád. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te egyszülött fiad Jézus Krisztus által hívsz és magadhoz vonzol embereket, a te gyermekeidet. Urunk, úgy jöttünk el most mi is ebbe a templomba, mint a te gyermekeid. És esedezve kérünk, hogy vonj magadhoz, szólíts meg bennünket a te igéden keresztül. Könyörülj rajtunk, hogy a hiába valóság ne legyen urrá a mi gondolataink, a mi szívünk fölött. Beszélj hozzánk, taníts minket, vezess az örök élet útjaira. A te fiadért, Jézus Krisztus nagy nevéért, akinek nevére minden tér meghajol, kérünk, atyánk, könyörülj meg mi rajtunk. Amen. A 155. dicséretünket énekeljük el, igehirdetésre készülve. A 155. dicséretünket, amelyet a 84. Zsoltár dallamára éneklünk. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére. amely az előbb olvasott igeszakaszból hangzik hozzánk, Péter apostol első leveléből, az első fejezet 17., 18. és 19. verseiből a következőképpen. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Amikor olvastattam ezeket az ige verseket, eszembe jutott egy régen történt eset, míg az én gyermekeim is kicsik voltak, játszótéren voltunk, és az ott játszó gyermekek közül az egyik szaladás közben elesett, a közelében tartózkodó anyuka, nem a saját édesanyja, gyorsan föl akarta kapni, de a kisgyermek húzódozott tőle. Tulajdonképpen érthető volt a reakciója, hiszen egészen más az, hogyha a saját édesanyja vagy a saját édesapja szalad oda és kapja föl, hogyha hozzájuk bújhat, hogyha az ölükbe simulhat. Nem olyan egyszerű egy ismeretlennek a segítségét elfogadni. Ennek a mostani ige szakaszunknak az a felemelő üzenetem a számunkra, hogy mi az élő Istent, mint atyánkat hívhatjuk segítségül. Azok, akik itt vagyunk, eddig is tudtuk nyilván, hogy Isten megszólíthatjuk és segítségül hívhatjuk. De vajon így tudunk-e hozzáfordulni már, mint atyánkhoz, vagy pedig még mindig kicsit ismeretlen, kicsit idegen számunkra ő? Segítséget tulajdonképpen sokan kérnek Istentől. Hiszen milyen gyakran hallhatjuk, talán mi magunk is mondjuk, ja Istenem, segíts! Vagy esetleg így, ja Istenkém, segíts! Kiderült, hogy valamilyen komoly betegség támadta meg a szervezetünket, és feltör belőlünk a sóhaj. Vagy éppen valamelyik szeretett hozzátartozónkat támadta meg súlyos kór, és kitör belőlünk, ja Istenem, most segíts! Vagy veszélybe került a gyermekünk házassága, baj van a családjukban, ja Istenem, segíts! Elfogyott az erőm, nincs már reménységem sem, nem tudok aludni, vagy nehezen viseljük a magányosságunkat. Összeveszünk a körülöttünk lévőkkel, bántanak, sértegetnek bennünket, oly sok mindent elveszítettünk. Egy kis erősítésre van szükségünk, kis megnyugtatásra, Istenem, segíts! De vajon mennyire ismerik azok is, akik így sóhajtanak fel olykor-olykor, hogy Istenem segíts az élő Istent? Mennyire azok, akik Isten kémnek nevezik őt? Tisztában vannak azzal, hogy kivel állnak szemben? Nem úgy vannak-e, mint aki fordítva tartja a távcsövet? Parányi Istent látnak, és ezért, ha vallásosak, ha keresztjének, akkor ők is parányi keresztjénekké lesznek. Hát lehet-e annak az Istennek a nevét kicsinyítő képzővel látni el, aki ennek az egész világmindenségnek az ura. Akiről Bart Károly teológus ezt mondta, ő az egészen más. És akinek a nevét a zsidók ki sem merték ejteni, helyette azt mondták, hogy Adonáj, Uram. Remélnek, várnak egyáltalán ettől az Isten kémtől valamit, valami segítséget az így gondolkozó emberek? Vagy csak megszokásból szalad ki a szájukon ez? Van mögötte hit egyáltalán? És hogyha várnak is segítséget, ha várunk is segítséget Istentől, akkor nem úgy van-e, hogy a magunk elgondolásaihoz kérjük az ő segítségét? Azt a kérdést nem nagyon tesszük fel, Uram, mi a te akaratod? Lehet, hogy nem is érdekel bennünket. Jobb, ha nem is mondja meg Isten, mert úgysem azt tenném. A határozottabbak azt szokták mondani, nagyon jól tudom, hogy mit akarok. A kevésbé határozottak pedig úsznak az árral, és aztán, hogyha valami baj van, megakadnak, és amikor már nagyon azt érzik, hogy nem tudják a céljukat elérni, nem tudják megvalósítani azt, amit szeretnének, akkor talán felsóhajtanak így, hogy ja Istenem, segíts! Szeretnék akkor már belerántani Istent az ügyükbe, ebbe az Isten nélküli, istentelen ügybe. Hiszen nélküle indultak el, akkor nem lehet másmilyen ügy. És amikor Isten nem teljesíti ezeket a kéréseket, amikor elmarad a segítség, akkor pedig csodálkozunk, vagy rosszabb esetben még fel is háborodunk. És annak, aki csak a bajban fordul Istenhez, vajon atyává lehetette már Isten? Hiszen a gyermek vágyik atya közelébe. Nem csak akkor, amikor bánata van, amikor fáj neki valami, amikor nem tud megbirkózni a problémájával, hanem máskor is, amikor jól mennek a dolgai, amikor örül, akkor is vágyik a közelébe. A gyermeknek biztonságot jelent atya ölelő karja. Jó érezni atya szívének a dobbanását. A gyermek keresi a lehetőséget a vele való beszélgetésre. És amikor így lehetnek együtt, akkor csüng az atya szaván, és amikor pedig kiönthető a szívét előtte, akkor derű és békesség költözik a szívébe. A gyermek atyát kérdezi, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És akkor azt tapasztalja, hogy Isten benne lesz abban az ügyben. Benne lesz az egész életében, megszenteli az életét, átjárja az ügyeit, dolgait. Ő pedig tenni fogja Isten akaratát. Örülni fog az ő akaratának, és egyet fog akarni vele. És így lesz egyre inkább Isten gyermeke. Mert akiket olvashatjuk a Szentírásban, Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. És akkor meghallgatott imádságokkal lesz kikövezve az útja, mert kezdettől fogva megbeszélték. Egyébként pedig meg nem hallgatott imádságok lesznek az életében. Testvérek, ez a tény, hogy a mindenható Istent, mint atyánkat hívhatjuk segítségül, mérhetetlenül sok erő és vigasztalás fordása lesz annak, aki ezt valóban hiszi. Az élet minden helyzetében olyan tartást, belső tartást, elvehetetlen békességet, összetörhetetlen reménységet ajándékoz a hívő embernek, amit nem tud semmi más adni, és amit semmivel nem lehet pótolni. Mert ha igaz az, hogy Isten a mindenható atyánk, a mi atyánk is, akkor minket nem a véletlen lökött bele az emberi létbe. Nem a csillagokba van megírva, hogy hol, mikor és kinek szülessünk. Akkor nem a vaksol szeszélye játszik arasznyi létünkkel, és nem is a halál sötét torka ásít és tüntet el bennünket majd egyszer nyomtalanul, hanem akkor, ami szerető mennyei édesatyánk teremtett bennünket ilyennek és ide, ahol vagyunk. Akkor semmi sem véletlen az életünkben. Akkor mi Istenhez tartozunk, aki egy pillanatra sem hagy gazdátlanul, őrizetlenül és kiszolgáltatottan. Akkor nekünk küldetésünk van, ami értelmet ad az életünknek, és küldünk van, akinek felelősséggel tartozunk. Akkor ő, aki elindított és megbízott, mindvégig szemmel tart és elkísér, és majd egyszer elszámoltat. Akkor minket atyai kéz, atyai szív, atyai ház vár oda át a túlsó parton is, ahogyan azt maga Jézus Krisztus ígérte. Ez a hit pedig megőrzi az embert sok felesleges aggódástól, szorongástól, de nagyot akarástól is. Ez elég ahhoz, hogy békességünk legyen, méghozzá minden körülmények közt. Elég ahhoz, hogy túllássunk a láthatókon, hogy távlata és mélysége legyen az életünknek, hogy kétségeink között se essünk kétségbe, és egyedül maradva se váljunk magányossá. Ez elég ahhoz, hogy ne bízzuk el magunkat, de ne is keseredjünk el erőtlenségeink vagy bajaink láttán. Mert a mindenható Isten ura a történelemnek is. Nem hagyta magára a világot, miután megteremtette. Gondja van rá, és már készíti az új teremtést, amelyben igazság lakozik majd. Ez a hit azt is jelenti, hogy nem értelmetlen az, ami nekünk egyelőre talán érthetetlen. Még a szenvedéseknek is céljuk van, mert végső soron minden az Atya Isten kezéből jön, aki mindent az övéi javára fordít. A mennyei atyát azonban, testvérek, ne a magunk földi fogalmai szerint gondoljuk el, mert akkor bálványképet alkotunk. Isten nem olyan, mint egy túlterhelt apa, aki nem sokat tud foglalkozni a gyermekeivel, de még csak nem is olyan, mint egy kiváló apa. És végképp nem hasonló egy látszívű és mindent elnéző nagyapához, aki még az unokái csíntevésében is gyönyörködik. Isten nem gyönyörködik a mi bűnös életünkben, nem igazolja vétkeinket, de nem is fáradt közönnyel szemléli a küszködésünket, hanem így írta ezt János a Szentírásban, teljes kegyelemmel és igazsággal. Benne a szeretet és az igazság tökéletes egységben valósul meg, És úgy szeret minket, hogy egyszülött fiát adta a halálba, hogy a kárhozattól megmentsen bennünket. És aki szembefordul a maga egész romlott életével, és elfogadja Isten megbocsátó irgalmát, az lesz a gyermekévé. Vagyis az Isten fiúsághoz az út a magam régi természetének a halálán, megtagadásán átvezet. Aki meghalt a bűnnek, és él Istennek, az jut el erre a bizonyosságra, hogy Isten gyermeke vagyok. Így olvashatjuk ezt Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által, és itt a Szent Lélekről van szó, megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Apá, Atyánk. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Péter apostol itt a felolvasott igeszakaszunkban, az alapigénkben ezt írta, ha pedig mind atyátokat hívjátok őt segítségül, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. De akkor, hogy is van ez most? Nem a szolgasság lelkét kaptuk, hogy ismét féljünk. Ugyanakkor pedig itt azt olvassuk, hogy félelemmel töltsük el jövevénységünk idejét. Nem ellentmondás ez? Nem. Nem, ugyanis teljesen félre értenénk ezt az intelmet, hogyha úgy értenénk, hogy egész életünknek az Istentől való rettegés jegyében kell lefolyni. Egyáltalán nem erről van szó, hiszen mint gyermekeknek az Istenhez való viszonyunkat a szeretet és a bizalom határozza meg. De ez a félelem, amelyről itt Péter ír, arra irányul, hogy el ne veszítsük azt a lehetőséget, amit Istentől kaptunk, hogy jól éljünk azokkal az ajándékokkal, amelyeknek Isten részesévé tett bennünket. Vagyis arra tanít itt Péter apostol, hogy a keresztény élet felelősségteljes élet. Valami olyasmiről van itt szó, mint mikor egy gyermek értékes ajándékot kap az édesapjától, és tele van izgalommal és félelemmel, hogy ezt a csodálatos ajándékot el ne veszítse, vagy valamiképpen el ne rontsa. Ebben az esetben sem jut senkinek eszébe arra gondolni, hogy ez az ajándékát féltő gyermek most már majd az apjától is félni fog. Hogy a továbbiakban a szeretet helyett a félelem határozza meg egymáshoz való viszonyukat. Nem gondolunk ilyesmire, amikor azt látjuk, hogy azt az ajándékot félti a gyermek, vigyáz rá, mert értékes neki, mert nagyon kedves neki. Jól éljünk azokkal az ajándékokkal tehát, amelyeknek Isten a részesévé tett. Ajándék már az is, hogy egyáltalán kapcsolatban lehetünk vele. És ezt a kapcsolatot is így kellene tekintenünk, ilyen értékes ajándékként kellene ápolnunk és őriznünk. Isten kegyelme az, hogy újjászülethetünk, hogy új szívet kaphatunk, új életünk lehet. De utána is szükség van ennek a kapcsolatnak az erősítésére, igeolvasás által, imádság által. Sokszor megfigyelhetjük azt, hogy azoknak, akik beleszületnek így az újjászületéssel Isten családjába, az ő gyermekei lesznek, megakadályozza a növekedésüket az, hogy az újjászületésből, ebből az első nagy élményből akarnak megélni, és nem keresik, és nem vállalják Jézus Krisztusnak további útmutatásait. Valóban nagy dolog, óriási dolog a születés, minden kezdet. De hát azt is tudjuk, hogyha egy újszülött, ahogy telnek a hónapok, vagy talán telnek az évek, még mindig olyan maradna, mint amilyen az első hetekben volt, akkor ez a jelenség ott a környezetében mindenkit aggodalommal töltene el. Hiszen annak az újszülöttnek növekednie, fejlődnie kell. Éppen így van ez az Isten gyermekeivel is, a lelki újszülöttekkel is, hogy növekednünk, fejlődnünk kell, és Isten mindent megadott ezért, és kész mindent megtenni ezért. De az, hogy rendszeresen tápláljuk a lelkünket, Isten szavának olvasása által, imádság által, az a mi feladatunk. Hogy tápláljuk a lelkünket, erősítsük a hitünket, a bizonyságtétel, a szolgálat által, ez a mi feladatunk. Vigyázzunk-e így az Istentől kapott csodálatos ajándékunkra, egyáltalán a vele való kapcsolatunkra. Aztán az is olyan csodálatos ajándék, ami lehetővé teszi ezt a kapcsolatot, tehát hogy Isten gyermekei lehetünk, hogy ő megbocsát nekünk. Nagyon csodálatos ajándék a bűnbocsánat ajándéka, hogy Isten az övéinek minden tartozását elengedi, minden további nélkül és minden feltétel nélkül. Jézus Krisztus maga tanított erről nagyon szemléletesen az adós szolga példázatában. Az az úrot 10 000 talentum adóságot engedett el egyik szolgájának. Nagyon nagy összeg volt ez akkoriban. Nem tudom, hogyha számba vennénk, hogy mi mindennel tartozunk Istennek, akkor vajon eljutnánk-e oda, hogy körvonalazódna már az, hogy igen, a mi adóságunk is ilyen 10 000 talentum körüli, azaz törleszthetetlen összeg. Hiszen mindnyájan tartozunk Istennek a tisztelettel, az imádattal, amit hányszor nem adunk meg neki, az ő dicsőítésével, ami helyett sokszor magunkat állítjuk a középpontba, és magunkat magasztaljuk fel. Tartoznánk neki, ha a 10 parancsolat közül csak egyetlen egyre gondolunk, minden vasárnap megszentelésével. Hány vasárnapot loptunk el vajon Istentől? És töltöttük el, vagy töltjük el egészen mással, mint amire Isten adta azt. Tartozunk Istennek a teljes jövedelmünkkel, hogy úgy átadjuk neki, hogy ő rendelkezhessen bele, hogy ő mondhassa meg, hogy mire fordítjuk és mire használjuk. És valljuk be, hogy még a tizedet is olyan kevesen adják meg. Tartozunk neki önmagunkkal, hiszen Jézus Krisztus megvásárolt minket testestől, lelkestől. Azt mondja az ige Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, nem a magatokéi vagytok, Dicsőítsétek azért Istent testetekben és lelketekben, amelyet az Istenéjé. Ha mindezt végig gondoljuk, akkor nem nagyon juthatunk más következtetésre, mint arra, hogy nem tudok fizetni. Kezdődik tehát a folyamat a számvetéssel, folytatódik a kétségbeeséssel, hogy nem tudok fizetni, és beletorkolhat a kegyelembe, hogy Isten minden adósságomat kész Jézus Krisztusért elengedni. De mit teszek vajon ekkor? Elkezdem én is folytogatni a mellettem lévő embert, mint ahogy ott a Jézus Krisztus által elmondott példázatban az a szolga, akinek ezt a mérhetetlenül nagy összeget elengedte az ura, és amikor kiment az ura elől, akkor neki esett a szolgatársának, aki oly jelentéktelen összeggel tartozott neki, és szorongatta a torkát, hogy most azonnal add meg azt. Nem cselekszünk-e mi is így? Világos-e előttünk az, hogy mennyire nem magától értetődő, hogy Isten ennyire kegyelmes, hogy ő kész minden adósságunkat elengedni. És akkor milyen égbe kiáltó gazemberség ezek után az, hogy mi pedig nem vagyunk hajlandók egymásnak megbocsátani. Ha nem is akarunk megbocsátani, vagy szeretnénk, csak nem tudunk, de akkor ez pedig a lelki szegénységünkről árulkodik. És akkor meg azon kell...